Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Talán úgy jöttünk, mint ahogy ennek az éneknek a sorai mondják, hogy gyengék vagyunk, hogy lankadoznak a mi szárnyaink, de megvalljuk, hogy mégis vágyunk a te színed elé állani, mert kérünk, hogy adj nekünk erőt, hogy ameddig csak élünk, addig néked éljünk. Urunk, köszönjük azt, hogy te látod egyen-egyenként a mi életünket. Látod azt, hogy milyen hetek és évek állnak mögöttünk. Látod, Urunk, hogy az elmúlt héten talán úgy éreztük, hogy szétesett körülöttünk minden, úgy éreztük, hogy elveszítettük valamit, elveszítettünk valakit, és Urunk, ez nagyon fáj nekünk. Kérünk most téged, hogy ezen a mai alkalmon, ezen a mai istentiszteleten szólj hozzánk, mert ha talán nem is ért bennünket ilyen fájdalom, de nap mint nap döntéseket kell hoznunk, nap mint nap el kell döntenünk, hogy merre lépjünk, merre induljunk, hogyan döntsünk. Urunk, köszönjük azt, hogy nem csak vasárnap, hanem a mindennapokban is jöhetünk hozzád. Most arra kérünk téged, hogy a te szent lelked által légy itt közöttünk. Adj a mi szívünknek élő igét, élő üzenetet, hogy ne csak ma, hanem minden nap veled járjunk, veled éljünk. Éljünk, hisszük, hogy a te szent lelked ereje, az bennünk lakozik, hisz mi mindannyian a te élő lelkednek a templomai vagyunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy légy jelen és bennünk ezen a mai istentiszteleten is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésemnek alapigéit Eszter könyvének a 4. fejezetéből fogom olvasni. Mordokaj Eszter segítségét kéri. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákruhába öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bement Eszterhez a szolgálója és háremhölgye, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálójának álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város térére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztítja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Susánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfire és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívta be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és bőtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy bőtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta. Kedves testvéreim, egyetértünk abban, hogy minden nap döntéseket kell hoznunk. Percről percre, óráról órára. Csak a legegyszerűbb példát említve. Egy asszony, aki háztartást vezet, tudja, hogy egy nap hány döntést kell meghozni. Mit főzök, hol vásárolok be, mikor vásárolok be, mikor vasalok, hogyan megyek a gyerekekért, unokákért. És ugyanígy ez a férfiak életében is megvan. Ha esetleg egy zár elromlik, vagy hogyha éppen valami felújításra szorul, hogyan oldom meg, miképpen, állandó döntéshelyzetben vagyunk. Nem kerülhetjük el, hogy döntéseket hozunk. Hiszen, hogyha nem hozunk döntést, azzal is döntünk. Felolvasolt ige szakaszunkból Eszter királyné döntéseit fogjuk most megvizsgálni. Eszter Isten kegyelméből, egy zsidó lányból lett királynővé. Sokáig kellett várnia, évekig készítgették, hogy a király felesége lehessen. Egyértelmű a Bibliából számunkra, hogy Isten választotta ki őt erre a tisztségre. Ő boldog, és hálás volt ezért, és így élt a palotában. A felolvasolt fejezetből életének egy epizódja, egy pár órája áll előttünk. Egy drámai üzenetváltás történik. Eszternek döntést kell hoznia. Ennek a hátterében az áll, hogy a királyt rávették, aki nem tudta, hogy a felesége is zsidó, hogy olyan törvényt adjon, amely elrendeli, hogy az összes zsidót ki kell írtani. Mert ez a zsidó nép olyan nép volt, amelynek törvényei különböztek a körülöttük élők törvényeitől. Mert ez a nép a 10 parancsolat szerint igyekezett élni. És így olyanok voltak a perzsa nép előtt, mintha egy tükröt tartottak volna számukra. De senki sem szereti, ha olyan tükröt tartanak elé, amelyben az ő nyomorúságait, amelyben az ő hiányosságait mutatják meg. Ezért ennek a népnek az életét halálra ítélték. Eszter királynő, aki szintén ugye érintett volt zsidó származása miatt, ugyan a palotában élt, de erről a felolvasott ige szakaszból hallhattuk, hogy Mordokajtól, egy palotán kívül élő embertől értesült. Mordokaj, amikor meghallotta ezt a parancsot, megtépte a ruháit, megszaggatta, zsákruhát vett fel, fejére hamut szórt, és ahogy hallottuk, hangosan kiáltozott, jaj, veszékelt. De nem csak ő, hanem Izrael egész területén. Így volt szokás, hogy amikor valakinek valamilyen gyásza van, vagy valamilyen veszteség éri, akkor gyászruhát ölt, akkor megszaggatja a ruháit. Ma ugyanez már nem szokás, de azt gondolom, hogy nagyon jól kifejezi az embernek az érzéseit, amikor egy veszteség éri. Hiszen ahogyan megszakad a ruha, ahogyan a teljességnek az elvesztését érezzük, ugyanígy történik, amikor egy veszteség él bennünket, hogy valami, minthogyha egy részünk veszítettük volna el, úgy érezzük, hogy valami már nem lesz olyan, mint régen volt. Legyen ez egy tárgy, amit talán elveszítettünk, vagy akár egy szerettünk. És Mordokaj ezt felvállalja, külső képen is kifejezi. És erre nagyon nagy szüksége volt neki. Nagyon nagy szüksége volt, hiszen az egyéni fájdalmán túl egy nemzeti fájdalma volt. Hiszen az egész népének a kiirtása volt megparancsolva. És Mordokaj így vállalva, amit érez, annak külső jelét is adva, megy a királyi palota elé. Megy, hogy felhívja Eszter figyelmét arra, hogy mi fog történni, hogy minek kell bekövetkeznie, ha valami csoda nem történik. Amikor Eszter hírét kapja, hogy ott áll Mordokaj, aki a nagybátyja volt, ruhát küld neki, hogy öltözzön át, hiszen a palotában nem lehetett zsákruhába bemenni. Mordokaj nem fogadja el. Azért, hogy még inkább nyomatékosítsa Eszterben, hogy valami nagy fájdalom érte őt, amely nem közönséges, hanem sokkal több. És ezután küldi el Eszter az ő hírvivőjét, Hátákot, hogy megtudja, mi az oka Mordokaj szomorúságának. Nagyon különös, hogy bár a parancsolat a palotán belül született meg, Eszter királyné mégis kívülről értesül erről a hírről. Milyen fontos szerepet tölt be itt Háták a hírvivő. Hírvivő, aki megy és kérdezi Mordokajt, hogy Eszter megtudja, hogy miért van ez a nagy bánat. Hiszen már a napot is kitűzték, amikor minden zsidót meg kell ölni a birodalomban. A törvény már megszületett, a gyűrűjével már lepecsételte, vagyis végleges. Erre a felkérésre születik meg a döntés Eszterben, hogy egyszerűen, észszerűen kitér a válasszal, hiszen azt mondja, hogy ha bemegyek a király elé, ha teljesítem Mordokaj kérését, hogy bemenjek oda, akkor meg fogok halni, akkor biztos, hogy vége az életemnek. Valószínűleg, hogy óvintézkedés volt ez a királyi felügyelet részéről, hogy bárki ne mehessen csak úgy be a király elé, hiszen összeesküvések akkor is voltak, a király védelmét, a király személyi védelmét biztosították azzal, hogy csak úgy bárki ne menjen be. És Eszter királyné ezért adja azt az első ösztönszerű választ, észszerű választ, hogy ő nem mehet be, hogy ő nem teljesítheti Mordokaj kérését. Megvolt ugyan a joga a királynak arra, hogy bárkivel szemben az aranypálcáját kinyújtsa, és így feloldozza, felmentse attól, hogy ő neki meg kell halnia. Ez azonban kiszámíthatatlan volt. Függött a királynak a hangulatától, függött attól, hogy éppen milyen helyzetben találja őt. Eszternek ebből a válaszából kiderül, hogy az ő szívének a középpontjában a törvény van. Az ő szívét, az ő gondolkodását azt határozza meg, amit ő megtanult, ami őt körülveszi. Mi hányszor vagyunk így, hogy csak a körülmények, csak amit látunk, az vesz körül bennünk, az van a szívünkben, és az szerint hozunk döntéseket. Hányszor vagyunk úgy, hogy talán nem így kellene dönteni, de minden emberi észérv amellett dönt, hogy máshogy nem dönthetünk. És én személyesen Eszter királynét igenis megértem, hiszen mindannyiunkban benne van az élet ösztön, az élni akarás. Persze, hogy először azt mondta, hogy nem mehet ebbe a király elé. Nem tehetem meg, hogy Mordokajnak, akit bár tisztelt és szeretett és hallgatott rá, ebben az esetben engedelmeskedjen. Mondhatnám így is, ha kicsit tovább lépek, az én van a középpontban. Én s nem látok ki magamból, mindenhol magam veszem magamat körül. Hányszor, de hányszor vagyunk így, hogy nem látunk magunkon túl. Eszter királyné is csak magával foglalkozott, féltette az életét. És a tények is emellett szóltak. Már 30 napja nem hivatott engem a király, már nem is szeret, már nem is kellett neki, már nem is vagyok fontos a számára, már nem is figyel rám. Mordokaj azonban nem adja fel. Tudni kell róla, hogy ő egy Isten hívő, egy Isten szerető ember volt. És visszaüzeni. Azt gondolod? Ne képzeld, hogy te most erre a válaszra nemet mondhatsz. Ne képzeld, hogy te megengedheted magadnak, hogy erre a válaszra nemet mondj. Hogy Eszter szívében mi dőlt el, azt nem tudjuk. Mégis mi változtatta meg a döntését? Pontosan nem ad róla információt a Biblia számunkra. De az Új Szövetségben azt olvassuk, a szél fújja, hová akar. Nem tudni, honnan jön és hová megy. Nem tudni azt, hogy Eszternek mi volt az, ami mégis megváltoztatta a döntését. Talán az, hogy ha minden zsidót megölnek, ő sem kivétel. Talán az, ha ő most kibújik a kockázat vállalása alól, jöhet segítség máshonnan Izraelnek. Vagy talán az, hogy nem véletlenül került ő a királyi palotába, hanem azért, hogy ott szolgáljon egész életén át, ott szolgálja az ő népét. Valaki így rendelte. És ez a valaki minden kétséget kizáróan az élő Isten volt. Valljuk, hogy nincsenek véletlenek. Istennek terve és célja volt vele. Abban a környezetben, abban a korban és abban a helyzetben, amelyben ő ott volt. És ez miránk is vonatkozik. Nem véletlen az, hogy ott élünk és ott vagyunk. Abban a környezetben, abban a helyzetben, abban a szűk és tágabb családi légkörben, ahol vagyunk. Nem véletlen az, hogy talán egészségben vagy betegségben, fiatalon vagy idősebben, hiszen Isten tudja azt, hogy éppen hol vagyunk. Ő már anyánk méhében, mielőtt megformálódtunk volna, tudta azt, hogy kik leszünk, hogy miért születünk meg erre a földre. Isten akarata az, ami az életünkben igenis teret nyerhet. Isten célja az, ami az mi életünkben kiteljesedhet. És ott van Eszter királyné. Talán ezért a napért kellett ott lennie. Talán ezért a napért kellett megszületnie, és Eszter szívében megszületik egy döntés. Mondhatnám így, egy hitbeli döntés, hiszen ez más nem lehetett, hiszen minden észérv ellene szólt annak, hogy bemenjen a király elé, hogy ő a népe mellett kiálljon, de mégis vállalta a szolgálatot, mégis bement a király elé. De egy dolog megelőzte ezt. Mi történt? Előbb három napig tartó böjtöt kért. Ő maga is böjtöl szolgálóival együtt, akik feltehetően ugyancsak zsidók voltak. Már Eszter idejében is összekapcsolódik a böjtölés az imádkozással. Eszter azért böjtöl, és azért kéri a többieket is böjtölésre, mert érzi az ő erőtlenségét. Érzi, hogy csak akkor tudja ezt a döntést valóban meg is hozni, megtenni, hogyha Istenre tudja magát bízni. Ha teljesen Isten van az ő szívében. És hogyan volt ez az ő életében? Úgy, hogy a törvény volt ugyan a középpontja, törvény volt a szívének a középpontjában, az ész érvek, és ennek a helyét ezt felváltotta a kegyelem. Isten kegyelme ott lett az ő szívében, gondolataiban. Elárasztotta őt Isten szeretete, Isten kegyelme, hiszen másképpen nem tudta volna ezt végigcsinálni. Ő böjtöl és imádkozik, megy Isten színe elé, nem csak maga, kér segítséget és külső segítséget, mert érzi, hogy egyedül talán a böjtöt sem bírja ki. De kéri, kéri, hogy menjünk együtt Isten lába elé. Kéri, hogy ne figyeljünk semmi másra, semmi földi dologra, még az étkezésre sem, a legalapvetőbb szükségletünkre. Menjünk Isten elé. A mai napra a 46. Zsoltár volt a bibliaolvasó kalahozónk szerint kijelölve. És onnan egy ige megfogta a szívem, és úgy indított el Eszter királyné felé. Ez volt az az ige. Csendesedjetek el, és lássátok meg, hogy én vagyok az Isten. És így folytatódik, hogy magasztaljátok őt, magasztalják a népek. Eszter királyné ezt tette. Bement Isten színe elé. Feladta minden emberi erőlködését. És várta, hogy Isten közel menjen hozzá. És mi történik? Már nem féli az életét. Ha elveszek, hát veszek el. Megértette, ki kristályosodott benne, hogy nem a férjétől, mint királytól függ az ő élete. Nem a férjétől, mint földi királytól függ az ő élete, hanem a mennyei királytól, az ő Istenétől. Ez bátorságot adott. Nem vakon rohan ő a vesztébe, nem minden bizalom, nem minden alap nélkül, hanem Istenre bízza magát, aki tudja, hogy hordozza őt. Nem azért menekül Istenhez, hogy önmagát biztonságba helyezze, hanem azért, hogy szolgálatát betölthesse. Úgy teszi életét Isten kezébe, hogy közben önmaga lemond arról. Azt olvassuk a Nehémiás könyvében, hálaadás az én erőm. Eszter életében itt nem történik más. Elkezdi magasztalni és hálát adni Istennek, hiszen ismeri, hogy milyen az ő Istene. Tudja azt, hogy védő, szerető és gondviselő Istene van. És ha nem ő akarja megtartani az ő életét, hanem átadja ezt Istennek, akkor van a legjobb kezekben. Eszter női áldozat vállalása szépen kidomborodik ebben a válaszában. Igaz, megelőzte ezt Mordokaj férfias határozott kitartása és Istentől való vezetettsége. Hatalmas dolgot vállalt, és meg is lesz az eredménye. Eszköz lesz népe megmentésében Eszter. Kedves nő és asszony testvéreim, nekünk sem kisebb a feladatunk és a szolgálatunk. Imádkoznunk, és ha új készségünk megengedi, bűtölnünk is kell a családunkért, a közösségünkért, hiszen mindannyian biztos vagyok benne, hogy már annyi és annyi áldozatot, fáradozást hoztunk, ami szeretteinkért, a megadatot kezdődött a szülőágyon, utána az éjszakák, majd a munkahely, és sorolhatnám mindenkit tovább, hogy mennyi mindent megtett már a családjáért. És most bátorítom az asszonytestvéreket elsősorban, hogy újuljunk meg ebben, újuljunk meg abban, hogy Isten kegyelme az, ami a szívünkben otthont akar találni. Isten az, aki a mi életünkben igenis erőt akar meríteni, erőt akar bevinni. És Isten az, aki azt akarja, hogy a mi életünknek célja legyen, feladata legyen. De férfi testvéreimnek is az felolvasott üzenet, vagy elmondott üzenet alapján nincs kisebb feladata. Hiszen Mordokaj ott állt, mint Isten vezetettsége alatt álló férfi, mint aki állandó kapcsolatban van szintén Istennel, és nem tágít, nem ijed meg, kitart amellett, amit Isten az ő szívébe beoltott. Neked erősítened kell Esztert. Neked nem szabad feladnod, ha bár Eszter gyenge és fél, de légy erős és határozott. Igen, mindannyiunknak feladatunk van, és mindannyiunknak életcélunk van. Olyan jó ezt úgy megtalálni, és ebben úgy megerősödni, hogy mi ezt Istentől kaptuk, ez Istentől jön számunkra. Mi már nem vagyunk hivatlanok a király belső udvarába, mint Eszter volt. Már nekünk nem kell félnünk, hogy talán halállal lakolunk, ha bemegyünk a király udvarába, a király színe elé. Hiszen Jézus Krisztus meghalt értünk, azért, hogy mi bemehessünk Isten színe elé. Ő elhordozta a mi bűneinket, ami elválaszt bennünket Istentől, és ezért szabad az út, hogy Isten színe elé járuljunk. Szabad az út, hogy magasztaljuk őt, hogy imádkozzunk hozzá, hogy hálát adjunk neki mindazért, amit eddig adott számunkra, és hálát adjunk neki már előre azért, hogy meg fog erősíteni, hogy segít a mi döntéseinkbe. Adja Isten, hogy mindannyian ezt megtapasztaljuk, mindannyian átéljük, hogy a mi királyunk vár, és a mi királyunk soha, de soha nem utasít el. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük neked azt, hogy most is mehetünk te eléd. Most is itt lehetünk a te színed előtt. Nem kell félnünk, nem kell tartanunk attól, hogy elutasítasz bennünket. Jöhetünk úgy, ahogyan most, ebben a percben vagyunk. Talán vidáman, talán megújulva, talán összetörten. Jöhetünk hozzád, és kérhetjük tőled, hogy erősítsd meg a mi életünket. Kérhetjük tőled, hogy adj nekünk belső bizonyságot afelől, hogy mit kell tennünk, hogy hogyan kell döntenünk, talán azokban a kérdésekben, amelyeket most hátrahagytunk, de várnak reánk. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk a te kegyelmedből, a mi szívünkbe, add, hogy átérezzük és megtapasztaljuk, hogy te kegyelmes, hogy te szerető Istenünk vagy. Urunk, kérünk téged, hogy adj vigasztalást is mindazoknak, akik megemlékeznek elhunyt szerettükről, vagy éppen frissen a gyászt hordozzák. Urunk, te látod azt, hogy pontosan mi van egy-egy ember szívében, és egy-egy ember életében. Kérünk téged, hogy a te élő lelkeddel vigasztald azokat, akik hívnak és várnak téged. Kérünk, Urunk, hogy a jövő héten is légy velünk, áld meg a mi életünket, vezess bennünket, minden léptünkben, Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, aki így tanított mindannyiunkat imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.